Menni, enni, turizmus, kultúra és gasztronómia, utazás a koncertek és fesztiválok világában. Élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
Köszöntöm Önöket a Néprajzi Múzeum és az Országgyűlési Múzeum Herman Otto tiszteletére rendezett közös kiállítása a Polihisztor emléke előtt tisztelek születésének 190. és halálának 110. évfordulója kapcsán, mert hogy Herman Otto születési nevén Herman, így két R-rel, két N-nel, Károly Otto 1835. június 26-án látta meg a napvilágot Brezno bányán, ugye ez Brezno, ma Szlovákia területén van. A kiállítás vezető kurátora Máté György, a telefonvonal túlvégén. Szervusz, György!
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is!
Az, hogy te a Felvidéken dolgozol, most konkrétan Salgótarjánban, az mondjuk eleve meghatározta, hogy ennek a kiállításnak te leszel a vezető kurátora? Vagy hogyan történik ennek a kiosztása?
Hát ennek csak az a története, hogy én korábban a Néprajzi Múzeumban dolgoztam évekig, és amikor bő 10 éve ezelőtt ugye hasonló évfordulója volt Herman Ottónak, akkor a múzeum munkatársaként egy kicsit jobban belemélyedtem az ő munkásságába, és volt is akkor egy-két rendezvény, egy konferencia, amin be is számoltam az eredményeimről. És ennek apropóján megmaradt ugye a jó kapcsolat a jelenlegi Néprajzi Múzeum vezetésével és kollektívájával. Ennek apropóján szólítottak meg, hogy egy ilyen kiállításhoz segítsek be, illetve hát, hogy működjek együtt a többi kurátorral. És így lettem én a vezető kurátor ennek a kiállításnak, amit elhangzott valóban az Országgyűlési Múzeummal közösen készítettünk el.
Mi volt az az ív, amit elképzeltetek, amire fölépítettétek ezt a kiállítást?
Ugye egy kicsit könnyű és nehéz helyzetünk is volt. Ugye a nehézzel kezdem, ugye nagyon ismert azért Herman Otto, nagyon sok minden megjelent már róla, könyv formájában, tanulmány formájában, több kiállítás is készült róla, vagy említettem, hogy egy nagy ívű konferencia is volt 10 évvel ezelőtt róla, tehát már újat nem nagyon tudtunk mondani, vagyis hogy hát kerestük azt, ami még újdonság, vagy egy kicsit más megvilágításba helyezi őt, és ismerté teszi, vagy ismertebbé. És ebből a megfontolásból egy kicsit a humor felé próbáltuk elmozdítani a megjelenítést, amellett, hogy tartalmilag természetesen azokat a fogódzókat megtartottuk, ami rá jellemző, majd erről is mindjárt akkor lesz szó. De ezt a humoros, egy kicsit könnyedebb bemutatást választottuk, amihez nagyon jól együtt tudtunk működni a grafikusokkal és a tervezőkkel hasonlóan, tudtunk gondolkodni, és a kiállításba ugye felhasználtunk korabeli karikatúrákat róla, ami egyrészt ugye a politikai pályafutásához nagyon jól illett, és ehhez még a grafikusaink, a grafikus kollégák további jó illusztrációkat készítettek. Tehát egy kicsit átlendítettük erre a részre, hogy ne legyen annyira szokványos, úgymond, de megtartva azokat a fő témákat, amiket Herman Otto természetesen kutatott, és végül is ugye tőle tudunk sok mindent a néprajzból. És itt a néprajzot emelném ki, mert ugye ezt is meg kellett hoznunk ezt a döntést, hogy nem egy átlagos polihisztori bemutatást fogunk választani, hanem a Néprajzi Múzeumban őrzött és Herman Otto gyűjtéseihez kapcsolódó tárgyakból fogunk válogatni, ami egyébként nem annyira ismer a nagy közönség sem, de hülyen tükrözi Hermannak a tárgy gyűjtési szemléletét, módszereit, gondolkodásmódját, és innen merítettük a kiállítás anyagát. Tehát a Néprajzi Múzeum
anyagából
3500 tárgy tárgy együtteséből, így van a Herman Otto anyagában.
Egyébként Herman Otto humoros ember volt, vagy csak a kor, amelyikben élt, az látta annak? Mert hogy a különbsége az, az úgy csapódott le, hogy ez biztos egy humoros ember.
Így van, tehát az életrajzíró is leírták, hogy ő maga is élt a humor műfajával, illetve hát vannak is értszelődő írásai, vagy hát az írásaiból kiolvashatunk egy-két kiszólást, vagy humoros megfogalmazást, de a másik oldala valóban az, hogy ő a külsejével és a belső tulajdonságaival egy nagy céltáblája lett az akkori észlapoknak, meg humoristáknak. Akkor egyébként egy nagyon, nagyon jó kis műfaj volt ez, tehát a korabeli érszapok, amiket említettem, itt a Borsnyám Jankó, vagy a Kakas Márton, ezek a bolondistók, ugye teli voltak a korabeli élet, és főleg ugye a politikai élet figuráival. Itt volt Herman Otto, és nagyon sokszor szerepeltetve, ugye a külsejét említettem, hogy egy nagy, hosszú hajú, nagyszakálú, különböző...
Hobó volt. Most azt mondanánk rá, hogy hobó.
Így, egy kicsit hobó volt. Tehát már messziről megismerték, írják a korabeli visszaemlékezéseikbe, hogy jön Herman Otto, csoszok. És hát ugye volt neki egy testi, hát fogyatékossága, így fogalmaznánk, ma ugye nagyot hallott, magyarán meg is süketült élete végére, hát nem is teljesen, de elég korán elvesztette a hallását, tehát a jó hallását, és ennek is több hát humoros hát ilyen megjelenítés aztán árulkodott erről ezekben az életlapokban is. És hát amit mondtam, a belső tulajdonsága vagy a tudományos érdeklődése se volt hétköznapi akkoriban, hát kifoglalkozott a pókokkal meg a madarakkal korábban komolyan, tehát hogy egy egész kötetet szentelt ugye a pókoknak, meg utána a madaraknak, meg hát az se volt természetes, hogy valaki a halakkal, a halászattal foglalkozik akkoriban. Tehát ebből a szempontból is külön szól, de mi örülünk neki így utódok, mert nagyon sok mindent lejegyzett és megőrzött így a utókor számára.
Igen, hát ugye az első kvázi tudományos munkája a magyarországi pókoknak az összegyűjtése volt, aztán akkor utána kapta feladatul az, hogy a halászatnak az eszközeit is gyűjtse össze, amit egyébként Herman Otto nagyon-nagyon aprólékosan és nagyon nagy precizitással végzett el. Ugyanakkor pedig az élete, ahogy te is említetted, tele volt mindenfajta olyan különleges eseménnyel, ami őt színes egyéniségé tette. Ide citálhatnám mondjuk azt is, hogy ő egészen markáns módon és kőkeményen politizált.
Így van, tehát választott képviselő volt, tehát az akkori kornak megfelelően, meg ahogy most is, tehát valamelyik választókerületben, hogy elindult, és ők megválasztották, akkor végig ez ellenzéki párt soraiból. Szegeden, Törökszent Miklóson, már Miskolcon, tehát nem az volt a jellemző, hogy a lakóhelyén indult csak, hanem valamilyen úton, módon Szegedre is elkerült, majd Törökszent Miklósra. Tehát több cikloson keresztül az országházba képviselte az ellenzéket és a magyarságot. Tehát azt lehet mondani, hogy ez a nemzeti ügyet a szívügyének tekintette, hogyha így fogalmaznánk. Tehát a függetlenség, ugye a 48-as szabadságharca is vissza tudunk itt utalni, hogy gyerekkorában ugye átélte, és nagyon fájdalmasan érintette őt, hogy az sikertelenül járt ez a szabadságot, és onnantól kezdve ő egy ilyen ellenálló, ahogy megfogalmaznánk, személyiség lett, és az önálló Magyarországért, a nemzetért emelte fel hangját a képviselőházba is. Hát több-kevesebb sikerrel, de hát más törekvése is voltak, még képviselő volt, igyekezett ha már itt a múzeum is, ugye szóba került a múzeum ügyet is előrendíteni magát a néprajzot, a etnográfiát, a néprajzi társaságot, ami akkoriban alakult, és ő elnöke is volt egy rövid időre. Tehát nagyon gazdag volt tényleg a tevékenysége, ami a parlamenthez is köthető.
Egyébként jó szónok volt?
Azt mondják, hogy igen, és termékeny szónok is, mert felmaradtak a képviselőházi beszédei, amit egy korábbi kollégák által összegyűjtött könyvből ismerünk, tehát sokat is szónokolt, és jó is szónokolt, és tehát volt is neki beszédkészsége, ahogy említettem, humorral fűszerezve olykor.
Hát ez már csak azért is érdekes, mert ugye Mikszáth Kálmán, aki az országgyűlésről tudósított annó, hogy ez 1880-as évek végén, 90-es évek elején, ezt írta az egyik ilyen kis tudósításában, hogy a vitát Herman Otto a ház sárkánya indítá meg, aki tüzet okád és mindig megszokott enni früstökre egy embert, ha jó étvágya van, többet is, de egyet minden esetre, írta ezt Mikszáth Kálmán. Szóval akkor ő egy vehemens szónok is volt, és ahogy te is említetted, meg hát tudjuk az életrajzából, ő nagyon-nagyon szigorú politikai elképzelés mentén, ő feltétlen Kossuth híve volt. Arról például van tudomás, a tudomány, hogy miután tényleg Kossuth feltétlen híve volt, ő tett lépéseket annak érdekében, hogy találkozzon Kossuth Lajossal?
Igen, tett, és hát tudjuk is, hogy találkoztak, tehát kétszer is meglátogatta őt a számüzetésével, ugye Kossuth számüzetésével utazott, és ott a Szent Öreggel, ahogy ő nevezte egyszer írásába, találkozott, és hát Kossuth is tisztelője lett Hermannak, tehát ha nem is mindenben osztotta a véleményét olykor, de ugye közös volt gyakorlatilag az elképzelésük, hogy Magyarországnak mi lenne jó és mi lenne a sorsa. Úgyhogy igen, találkozott rá, és később is, amikor ugye elhúnyt Kossuth Lajos, az ő kultuszát próbálta megteremteni többekkel együtt, és továbbvinni az utókor számára. Tehát a temetésén is beszélt Kossuthnak, ezt is tudjuk, illetve hát a parlamentben is felszólalt többször, hogy Kossuth kultuszát ugye ápolni kell. Úgyhogy biztos, hogy egy nagyon szoros, és hát ugye leveleztek nagyon sokat. Maga Kossuth Lajos ajánlotta be egyébként akkor, amikor Szegeden elkezdődött a képviselői pályafutása Herman Ottónak, tehát ő ajánlotta be, hogy őt indítsák ott abba a körzetbe. Hát úgyhogy nagyon szoros volt, ha így vesszük az ő kapcsolatuk.
Az is kiolvasható az almanakokból, hogy Jászai Marit szerette volna elvenni feleségül. Ez az ő kívánsága volt, és Jászai Mari hogy viszonyult ehhez? Hiszen azért valóban, ahogy itt most már említetted, ő a kornak egy nagyon-nagyon fura figurája volt, aki hát bizonyára megosztó személyiség is lehetett, akár egy hölgy szemében.
Igen, hát ez a kis liaison, az a kolozsvári éveihez kapcsolódik Herman Ottónak, amikor 30-as éveiben járt, és akkor kapott először múzeumi állást, és éppen Kolozsvárra került állatpreparátorként, és akkor Jászai Mari is ugye ott élt. Hát azt azért visszaemlékezéseiből szűkszavúan tudjuk csak Jászai Mari visszaemlékezéseiből, hogy valóban megkérte ugye a kezét, és gyűrűt is adott neki, de aztán meg ugye azt emelik ki Jászai Mari is, hogy néha már terhére volt, hogy nagyot hal, és hogy nem lehet vele úgy kommunikálni. Hát Jászai Mari természetét én nem kutattam, ismerem fel, hogy még mi játszhatott közre, de aztán ő ugye elkerült Pestre, és így ez a fügy nem jött létre. Utána Herman megnősült 50 éves korára, és egy hű társat talált, aki a kutatásba és a munkásságába és az egészségügyi, ahogy ma mondanánk, ellátásába is segítette őt. Úgyhogy végül is Herman Otto is megtalálta a maga szíve választottját annak idején.
Milyen volt Herman Otto világlátása még ezeken túl? Csak az jutott eszembe ez a kérdés, mert hogy azt is olvastam róla, hogy ő például Darwinnak és Darwin tanainak feltétlen híve volt. Tehát azért ő a tudományosságot nagyon felvilágosult módon kezelte, vagy tudta kezelni.
Igen, tehát egy nagyon olvasott ember volt, ugye több nyelven is olvasott, és járta is ugye a világot, ha így mondjuk, tehát több helyre eljutott. Az elméletek kapcsán pedig ugye hát valóban ezt az irányvonalat képviselte, ezt az evolucionizmus. mindent erre próbált felépíteni. De ha csak a néprajzot nézzük, ugye ott az ős magyarság, vagy az ős történet kutatás kapcsán próbálta a halászat és az a fajta állattartás, ami akkor még tetten érhető volt, azon keresztül vizsgálni és visszavezetni, hogy milyen is lehetett régen a magyarságnak, tehát hogyan fejlődött idáig ez az életmódja a magyarságnak. Tehát, hogy ebben is tetten érhető, meg minden másban is, hogy ő nem, hát nem egy ilyen vallásos és keresztény, vagy nem tudom, ilyen szemléleket tükröző, hogy vallott magának, hanem valóban mindent erre épített föl, hogy valami
kicsit következett. Kicsit az jutott eszembe, hogy ő egy jó 50-60-70 évvel megelőzve, de szinte ugyanazt tette, mint Kodály és Bartók a magyar népzenével.
Így van, tehát akkoriban ugye az etnográfia még ilyen gyerekcipőbe járt. Ugye nem volt semmilyen katedrája sem akkoriban, tehát ez majd a századfordulón kezd felerősödni, amikor már ugye Herman is a képbe kerül, és tesz is ezért, hogy önálló intézményei legyenek. És valóban terepkutatást végzett, tehát ő nem ennek nevezte nyilván, hanem járt a halászokat, a pásztorokat kereste fel, vagy ment olyan helyekre, ahol a saját témájában tudta, hogy tud gyűjteni. Beutazta egész Kárpát-medencét, tehát azt tudjuk mondani, hogy az Alföldtől a Felföldig nagyon sok helyen volt, de ugyanígy a Dunántúlon is rengeteget gyűjtött, és Erdélybe is eljutott. Tehát ezt a négy nagy tájat tulajdonképpen lefette, gyalogosan, vonattal, ló szekérrel, tehát hogy ahogy csak tudott. De egy kicsit azért, ahogy említettük már, a nagyobb találása, a zsükettsége miatt azért nem
tudott népzenét gyűjteni.
Hát nem, valószínűleg nem. Tárgyakra fókuszált, illetve a tárgyakon keresztül próbálta ezeket a dolgokat megőrizni. Hát meg a lejegyzései, nagyon jó naplói vannak, amit szintén használtunk a kiállításban, és a Néprajzi Múzeumban lehet megnézni, és ott is őrzik. Tehát, hogy nagyon sok anyagot gyűjtött, és sok mindent lejegyzett a saját maga témájában, ugye nem Kodály és Bartóki módon, hanem az a tárgyi kultúrában.
Meddig látható a kiállítás?
Ez egészen június végéig látható, úgyhogy még van egy jó fél éve az érdeklődőknek, hogy megtekinthessék.
És utolsó kérdésem, és te most mind dolgozol?
Hát jelen pillanatban, amit említettem, itt a Salgótarjáni Múzeumban vagyok muzeológus, néprajzos. Egyrészt itt a névadónk Dornai Béla, ugye a Dornai Béla Múzeumnak nevezik, és Dornai Béla munkásságával foglalkozom most egy kicsit, hogy azt is a nagy közönség elé tárjuk, illetve van egy kiállításunk a palócokról, egy fotókiállítás, ami 1890-es fotókat mutat be innen a környékről, annak is a kurátora voltam, az is nemrég nyílt meg, úgyhogy gazdagak a lehetőség, hogy miket lehet itt csinálni. Nagyon érdekes az a Nógrád megye, abszolút.
Köszönöm szépen az ismertetőt, hogy egy kicsit bevezettél minket Herman Otto szellemiségébe, meg lényébe. Ugye a Herman Otto tiszteletére rendezett kiállításról beszélt nekünk Máté György, vezető kurátor. Köszönöm az információkat, szervusz György!
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, minden jót kívánok!
Köszönöm az önök figyelmét is, az elmúlt két óra szerkesztő műsorvezetőjét, Buza Sándort hallották. A viszonthallásra!